Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon az útmutató heti igéjével, Ézsaiás próféta könyvének 60. fejezetéből. Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. És Ézsaiás könyvéből a 40. fejezetből az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. Legyen így, látszódjon meg az Úr dicsősége itt ezen a helyen, ezen az Isten tiszteleten is, látszódjon meg rajtunk is a mi életünkön, hiszen ahol ő jelen van, ott az ő dicsősége, hatalma kisugárzik. Legyen áldás ezen a mai Isten tiszteleten. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 338-as számú ének.
Thank you.
A bevezető oltári szolgálat során az egyes liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 44.-45. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét. Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, vízkereszt utáni utolsó vasárnapra kijelölt szentigét, amint azt megírva találjuk Péter második levelében, az első fejezetben, a 16-tól a 21. versig. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a 460-as számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 17. fejezetében, az első 9 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 17. fejezetéből olvasom, az első verstől. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egészen különleges élmény az ember számára az, amikor átéli az Isten közelségét. Amikor egészen közelről tapasztalja meg, hogy jelen van az Isten, átéli azt, hogy az Isten erejét, az ő hatalmát, az ő fenségét valamilyen módon megtapasztalja, és ez olyan mélyen megérinti a szívét, hogy azonnal válaszra készteti, leborulásra készteti, és átjárja az egész lényét, a testét, a lelkét, a szívét, a gondolatait, a mindenét. Egészen különleges élmény az, amikor átélhetjük hívő emberként az Isten valóságát, az Isten jelenlétét. Akár egy Isten tiszteleten, akár egy másik alkalmon, akár akkor, amikor egészen váratlanul, nem tervezetten, de beleszól az Isten a mi életünkbe. Egészen különleges pillanat az, amikor olyan valami történik, amikor az Isten megmutatja magát előttünk, és ez nem biztos, hogy látható módon történik, ez lehet, hogy láthatatlan módon, de mégis valóságosan és megtapasztalhatóan megvan, ami arra késztet bennünk, hogy leboruljunk előtte, hogy dicsőítsük őt, hogy imádjuk, hogy az visszhangozzon a szívünkben, vagy akár énekszóban is megfogalmazódjon bennünk, hogy itt az Isten köztünk, hogy dicsőítjük, hogy tiéd a hatalom, hogy tiéd a dicsőség. És ez van benne az emberben. Testvérek, az az ige, amit erre a mai Isten tiszteletre prédikációs alapigeként kaptunk, az pontosan egy ilyen helyzet volt. Egy ilyen helyzet ott a megdicsőülés hegyén, amit Jézusnak a 3 tanítványa, a legbelsőbb tanítványi körnek a tagjai, Péter, Jakab és János élhettek át. Egy drága kincs volt számukra, és csodálatos élmény, mert azt tapasztalták, hogy ott vannak Jézussal a hegyen, és hirtelen történik valami egészen váratlan, egészen különleges, betölt mindent a ragyogás, hogy Jézusnak az arcából is, és a ruhájából is fényesség és fehérség árad, és ott hirtelen megjelenik az Ószövetségnek 2 nagyon fontos alakja, Mózes és Illés, és beszélgetnek egymással. És úgy azt éli meg ezt a 3 tanítvány, hogy egyrészt egyértelmű Jézusnak az isteni dicsősége, hatalma, fensége, hiszen a dicsőség az ezt jelenti, az isteni hatalomnak a megnyilvánulását. Másrészt pedig, amikor még hallják is az Isten hangját, amikor leszól a mennyből, ahogy jól hallhatóan, emberi fül számára hallhatóan kijelenti azt, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, rá hallgassatok. Ez egy egészen különleges, egészen megrázó, megrendítő lelki élmény volt ennek a három tanítványnak a számára. És milyen különleges módja ez annak, hogy az ember meglátja az isteni dicsőséget. Hány szívben fogalmazódhat meg, úgy ez ütött engem szíven, hogy hány szívben fogalmazódhat meg, akik hallják ezt a történetet, akár ma az evangélikus templomokban, prédikációs alapigeként, amikor a lelkész felolvassa, hogy de irigylem ezeket a tanítványokat. Hogy bárcsak nekem is részem lenne egy ilyenben. Bárcsak én is ott lehetnék a hegyen, ott lehetnék egy olyan helyzetben, amikor ennyire valóságosan, ennyire elsöprően, ennyire különleges módon átélem az Isten jelenlétét. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vágynak rá, és hogy az ember alapvetően szomjazza ezt a tapasztalatot, ezt a különleges élményt. És a hívő ember is, aki már átélt ilyet, vagy ehhez foghatót, akkor azzal a hálával emlékszik, és vágyik rá, hogy Uram, olyan jó lenne még többször ilyenben részesülni. Vagy ha még nem élte át, de itt van már a közelében, és hallott erről bizonyságtételeket, akkor bárcsak Uram, én is ott lehetnék egy ilyen helyzetben, és tapasztalhatnám ennyire megrendítő módon a te hatalmadat, a te nagyságodat, a te jelenlétedet. Vágyunk erre. És talán, akik itt vagyunk, vagy közületek többen, volt is részünk ilyen megrendítő Isten élményben. Ha nem is azon a hegyen, amiről itt az igében szó van, ahová Jézus felvitte azt a három tanítványt, de talán egy hegyen, vagy egy helyen, ahol szent hely lett számunkra az a hely, mert olyan megrendítően jelen volt az Isten. Vagy egy olyan helyzetben, amikor váratlanul, elemi erővel tapasztaltuk meg az isteni jelenlétet, abban, ahogyan cselekedett az eseményekben, és ahogyan megmutatta az ő szabadítását a mi életünkben, vagy annak az életében, aki számunkra fontos volt, és akiért küzdöttünk. Milyen különleges az, ha egy embernek, egy porszemnyi életű embernek, egy esendő embernek, olyannak, mint amilyen én vagyok, és ti vagytok, részese lehet ilyen különleges hittapasztalatban, az Isten dicsőségének megnyilvánulásában. De mit is jelent az, hogy megnyilvánul az Isten dicsősége? Mit jelentett ez a bibliai időkben? Van-e olyan bibliai történet, amit talán jó lenne most elénk felidézni, mert ezen keresztül is megerősíthet minket az Isten. Testvérek, két ige került elém, így ennek a mai igehirdetési alap igének a kapcsán, mind a kettő ószövetségi ige. Az egyik Mózes második könyvének harmadik fejezetéből, ahol az égő csipkebokor történetét olvassuk. Ami egy nagyon megrendítő élmény volt Mózes számára, a hegyen. Amikor azt látta, hogy ég egy bokor, tűzben ég, és nem ég el. Valami természetfeletti dolog történik. Olyan, ami emberi ésszel felfoghatatlan. És amikor közelebb ment, akkor hangot hallott. Az Isten hangját hallotta, aki válaszolt, aki szólt neki a bokorból, megszólította, bemutatkozott neki, és elküldte őt azért, hogy kivezesse az ő népét Egyiptomból, a szolgaságból. Milyen különleges életet meghatározó, sorsfordító esemény volt Mózes számára az az Isten élmény, amit ő akkor ott, azon a hegyen átélt, ahol látta az Isten dicsőségét, és ahol tapasztalta az Isten jelenlétét. Aztán a másik történet, ami elém került, amire tulajdonképpen utaltunk a prédikáció előtti énekben. Nem tudom, ki figyel föl arra, hogy melyik ószövetségi igére volt utalás az előző énekben. A 460-as ének 5. verszaka így kezdődött, hogy tisztítsd meg ajkad, oltárról vett szénnel. Tudja valaki, hogy ez melyik történetből van? Ézsaiás. Micsodája? Elhívása. És hogyan történik Ézsaiás elhívása? Egy különleges látomásban van része, Ézsaiás könyve 6. fejezetében olvashatunk erről, amikor azt éli meg, hogy ott találja magát a templomban, az Úr dicsősége betölti a templomot, az ő palástja beborítja a templomot, az Úr a trónon ül, egy magasra emelt trónon, szeráfok, mennyei lények vannak ott, hangzik az Isten dicsőítő ének, hogy szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet, és amikor ennek az elképesztően különleges élménynek részesévé válik Ézsaiás, akkor hogyan reagál erre? Elkezd jajveszékelni. Mert azt mondja, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú nép között lakom, és én magam is tisztátalan ajkú vagyok. Mert oda kerül a Szent Isten közelébe, tapasztalja az Isten nagyságát, és rögtön meglátja a maga kicsinységét, bűnös, esendő emberi voltát. És hogyan reagál erre az Isten? Küldi a szeráfokat, az angyalokat, a mennyei lényeket, és az oltárról vett parázzsal megérinti Ézsaiásnak az ajkát. És azt mondja, hogy íme bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva, és utána küldi el, hogy menj el követségemben, és rábízza, hogy hirdesse a megtérésre hívás prófétai szavát, és aztán hirdesse a megváltó Krisztust is, hiszen Ézsaiás az, aki rengeteg proféciát mond a megváltó Krisztusról. Két nagyon meghatározó történet az Ószövetségből. Mind a kettőben az a közös, hogy valami elképesztően különleges módon megjelenik az Isten, jelenlétébe vonja az embert, és az embernek az életét az a találkozás az Isten dicsőségével örökre megváltoztatja. Dicsőítésre indítja, és szolgálatra hívja el. És testvérek, az Isten dicsősége hogyan nyilvánult meg, már nem az ószövetségi, hanem az újszövetségi ember számára? Hogyan nyilvánult meg a ma embere számára? Hát Krisztusban. Hiszen Jézus Krisztus, a testélet ige, az Isten egyszülött fia az, akiben ma az Isten dicsősége nyilvánvalóvá válik számunkra. És Krisztusban Isten megmutatta az ő dicsőségének nem csak azt a vonását, amiről itt ez a fenségesség, ez a fényesség, ez a minden érzékre ható csodálatos élmény szól, hanem melyik dimenzióját is megmutatta Krisztusban Isten az ő dicsőségének? Hát az, ami mélyre visz, egészen mélyre, a legmélyebbre, a bűnöknek a szakadékába, mégpedig a Golgotai keresztre. A hegyen megnyilvánul az Isten dicsősége Krisztusban, és tanulj ennek a tanítványok, és ez fényességben, mennyei szózatban látható és hallható. És a Golgotai kereszten megnyilvánul az Isten dicsősége Krisztusban, megvetettségében, emberektől való elhagyatottságában, Abban, hogy ő a fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki elől eltakartuk a mi arcunkat. És ott is hangzik az Isten szava, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett, ezt mondja ki Krisztus utolsó szavaként a kereszten. A megdicsőülés hegyén leborulnak előtte a tanítványok. A Golgota hegyén elfutottak a tanítványok, csak egy maradt ott. Ebből a háromból is csak egy, János. Milyen döbbenetes. Ez az isteni dicsőség megnyilvánulás. Ott a hegyen, a felolvasott történet szerint, és aztán ott a Golgotán, amire a felolvasott történet végén történik az utalás. Mert hogy? Hogyan záródott ez a felolvasott ige szakasz? Az utolsó mondatban ezt olvastam, miközben jöttek lefelé a hegyről. Akkor Jézus azt mondta nekik, hogy senkinek sem mondják el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia. Hegyről lefelé jövet. Közvetlenül a csodálatos, fényességes élmény után Jézus azonnal beszél arról, hogy csak akkor lehet erről a csodálatos élményről bizonyságot tenni, amikor már megtörténik a Golgotai kereszt, amikor már ő odaadja az életét, amikor már megmutatja a szenvedésen keresztül, hogy hogyan ragyog fel az Isten hatalma az ember számára. Csak akkor. De akkor kell beszélni róla. És a másik, a Biblia, aki előtt Biblia van, vagy lenne, az előtte levő részben miről beszél Jézus? Először jelenti be a tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, a főpapok kezébe kell adatnia, meg kell öletnie, de harmadik napon fel fog támadni. Amire Péter úgy reagál, Isten mentsen meg minket ettől, és akkor azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Hát ez az Isten akarata, hogy ő megérkezzen a Golgotai keresztre, és odaadja az életét. Ez van ezelőtt a megdicsőülés történet előtt. És mi van utána? Lejönnek a hegyről, ott van egy gyógyítási történet, és utána a második szenvedés bejelentés. És testvérek, ebben óriási üzenet van. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amikor valaki az Isten dicsőségét keresi, vagy arra vágyik, hogy szeretném meglátni a Krisztus nagyságát, akkor mindenki arra vágyik, hogy olyan élményben legyen része, mint ennek a három tanítványnak fönn a hegyen, akik azt mondják erre, hogy jó nekünk itt lenni, maradjunk itt, ne menjünk le. Mert ez milyen csodálatos, mert ez a fényességről szól, mert ez a ragyogásról szól. De nem lehet részese lenni az Isten dicsőségének úgy, hogy csak a ragyogást látom, ha nem jutok el a Golgotai keresztig. A megtört Krisztust nem látom. Nem látom azt, hogy odaadja az életét értem. Hogy meghal, és aztán harmadnapon feltámad. Hiszen az Isten dicsőségét, ami megjelent az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, a maga teljességében, nem csak a megdicsőülés hegyén láthatjuk, hanem a megdicsőülés hegyén és a Golgotán. A kettőn együtt, a maga teljességében. És testvérek, ez egy nagyon fontos üzenet. És én azért jöttem ma, hogy ezt hirdessem nektek. Az Isten dicsőségét, ami megjelent Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami a megdicsőülés hegyének csodálatos Isten élményében, és a Golgota emberektől elhagyatott Krisztusában egyszerre ragyogott fel mindenki számára, beleértve minket is, téged is és engem is. És nagyon fontos üzenet ez. Pétereknek is, meg a mai tanítványoknak is. És az is, ami ebből következik. Nem tudom, hogy kinek ütötte meg így a szívét ez a mondat, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, mikor jönnek lefelé, hogy ne beszéljetek róla. Ne beszéljetek róla, majd csak akkor, ha az emberfia feltámadt a halottak közül. Testvérek, ebben nagyon fontos üzenet van. És ezt szeretném most kiemelni ebből az igéből, mert nekem ez szólt a legjobban ebből a mai prédikációs alapigéből. Hogy Jézus azt mondja ezzel, hogy még ne beszéljetek róla, mert ha most beszélnétek róla, akkor csak különleges élményként tudnátok beszélni róla. Különleges, csodálatos, megrendítő, transzcendens élményként. De nem tudnátok a maga teljességében bizonyságot tenni az Isten dicsőségéről. Mert csak a ragyogásról és a fényességről tudnátok beszélni. És hogy milyen csodálatos élmény ezt átélni. És hangsúlyozom, az élmény. Hányan a mai világban az élményeket, a csodálatos élményeket keresik? És hogyha valaki nekik bizonyságot csak arról beszél, hogy milyen csodálatos élmény az Isten jelenlétét megtapasztalni, az nem a teljes evangéliumot hirdeti az embereknek. Az hirdet valamit, ami nagyon fontos, de amit csak önmagában bűn hirdetni az embereknek. Mert hogy? Ne beszéljetek addig, amíg csak erről tudtok beszélni, hogy csodálatos élmény. Csak akkor beszéljetek arról, hogy milyen csodálatos élmény az Istennel találkozni a hegyen, ha már ismeritek a Golgotát is. Hogy milyen helyzetben volt az Isten fia a Golgotán. Ha már láttátok az ő megtöretett testét. Ha már láttátok az ő kiontott vérét. Akkor beszéljetek az ő dicsőségéről, a hegyről is, és a Golgotáról is. Hogy ő szenvedett a bűnösökért, pedig bűntelen volt, és az ő isteni hatalma ebben nyilvánult meg, megváltó szeretetként az ember számára, hogy ment, hogy szabadít, hogy kihoz a reménytelenségből, a nyomorúságból, a rabságból, a megkötözött életből. Csak akkor beszéljetek róla és az ő dicsőségéről, ha voltatok a hegyen is, és voltatok a Golgotánál is. Csak akkor. De ha voltatok, akkor beszéljetek. Akkor nem erészeljetek csöndbe maradni. Mert akkor bűn visszatartani ezt a bizonyságtételt másoktól. Mert ha voltatok és tapasztaltátok az Isten csodálatos jelenlétét a különleges magasságokban, Isten élményekben, és láttátok, ott voltatok összetörve a Golgotai keresztnél, és tapasztaltátok azt, hogy szedi össze az életeteket, azokat a darabkákat, amik összetörtek, és semmit nem érnek nélküle, és új teremtéssé váltatok, akkor viszont beszéljetek róla, mindkettőről, a teljességéről, az Isten dicsőségének, ami Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában megjelent, amiben gyönyörködhettek, és amiben gyönyörködhet mindenki, aki közel kerül hozzá, aki megismeri őt, aki befogadja az életébe, aki engedi, hogy az életét újjászülje, az az isteni kegyelem, ami Jézus Krisztusban vált elérhetővé, és vált nyilvánvalóvá. Ki volt az a három tanítvány, aki jelen volt ennél a történetnél a megdicsőülés hegyén? Péter, Jakab és János. Beszéltek később erről az élményükről? Nem? Irgumburgum, nem figyeltünk, hogy az Emma mit olvasott föl a lekcióként? Péter második leveléből olvasta fel azt az ige szakaszt, amiben Péter konkrétan erről az élményről, erről a különleges élményről beszél, de már úgy, mint aki ismeri a megfeszített Krisztust. És azt mondja, hogy nem kitalált meséket hirdetünk nektek, hanem mint akik tanúi voltunk az ő isteni fenségének. És mindezt miért tesszük, hogy életetek legyen ő benne? Igen. Milyen fontos ezt komolyan venni, hogyha átéled, ha ott vagy a keresztnél, akkor utána, amikor az Isten lehetőséget ad, tanúskodj az ő hatalmáról és isteni erejéről, dicsőségéről. És akkor testvérem, a kérdés a végén. Te hol tartasz most ebben a folyamatban? Hol tartasz most ezen az úton? Láttad-e már az Isten dicsőségét, ami Jézus Krisztusban felragyogott? Ha láttad, leborultál-e már előtte, és megfogalmazódott-e már benned is az, ami Péterben és társaiban ott a hegyen megfogalmazódott, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, maradjunk itt, készítek 3 sátrat. Eljutottál-e már ide, ehhez? Vagy jutottál-e tovább is? A Golgotai kereszthez. Láttad-e, hogy hogyan dicsőült meg az Isten fia, aki megvetett volt, és elhagyatott, és fájdalmak férfia, és betegség ismerője, ott a Golgotai kereszten, és megtört minden bűnt, minden nyomorúságot, minden erőt, ami a mi életünket tönkre teheti. Jártál-e már itt? Láttad-e már ezt is, a megfeszített Krisztust? És ha mind a kettőt már ismered, akkor tudsz erről bizonyságot tenni? A Krisztus dicsőségéről, annak teljességéről, ami a maga különlegességében és a kereszt szenvedésében együtt kell, hogy hirdettessem. Testvérek, ezekben a hetekben, vízkereszt ünnepe utáni vasárnapokon az a mondat kísért minket, akár kimondva, akár kimondatlanul az ágendánkban, minden vasárnapnak ez volt a mottója az elhangzó igékben, liturgiai szövegekben, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Most a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon még ez a mondat van nagyon előttünk. Vajon ott van-e Krisztus dicsősége, nem csak a világban, hanem a te életedben is? Ott van-e a Krisztus dicsősége ennek a teljességével itt a gyülekezetünkben? És ahogy köszöntöttem a testvéreket az Isten tisztelet elején, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad, így van-e ez velünk, személy szerint is, és gyülekezetként is? Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, olyan sokszor kimondtuk már azt a mondatot egy-egy különleges lelki élmény során, hogy jó nekünk itt lenni, és szeretnénk megállítani a pillanatot, és szeretnénk, hogyha nem kellene tovább menni, visszamenni a mindennapokba. De te minket is tanítottál, ahogyan Pétert és társait tanítottad, hogy nem lehet megállni ott a hegyen, hanem menni kell veled tovább az úton, és el kell kísérnünk téged, hogy leborulhassunk a te Golgotai keresztednél. Uram, én hálát adok neked azért, hogy erre a mai vasárnapra ezt az igehirdetési alapigét kaptad. Hálát adok neked azért, hogy ma erről az igéről szolgálhattam. Hirdethettem az evangéliumot, és hogy felragyoghatott a te dicsőséged a mi életünkben, és megmutathattad azt, hogy a mi esendő emberi életünkben te milyen hatalmas dolgokat tudsz cselekedni, akkor, amikor te jelen vagy, akkor, amikor te erővel és hatalommal munkálkodsz, akkor, amikor a te szabadításod nyilvánvalóvá válik a mi életünkben. Drága Uram, arra kérlek téged, hogy te járj át a te szent lelkeddel minket, és te taníts minket, te formálj minket, hogy soha ne felejtsük el, hogy mindennek, amit teszünk, amit hirdetünk, amikor szolgálunk, annak a te dicsőségedet és a ránk bízottak javát kell szolgálnia. Köszönöm neked, Uram, hogy ebben is erősítettél ma. Az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután 3 órakor asszonykör lesz. Kedden délután 5 órakor bibliaóra. Szerdán délelőtt 9 órakor babamama kör. Pénteken pedig ifjúsági óra, ami ezúttal rendhagyó alkalom lesz, hiszen Kisvárdán tartjuk a közös ifit, közös konfirmandus és ifjúsági órát tervezünk, ahogy a korábbi években is volt már erre lehetőségünk. Ezzel kapcsolatban a kérésem, hogy a részvételi szándékot Peti bácsinak jelezzétek, hogy tudjunk akkor úgy tervezni, előkészíteni a dolgokat. Jövő héten pénteken innen Nyírtelekről a csapat délután 5 órakor, tehát a szokásos ifi kezdési időpontban fog elindulni, és hát körülbelül egy óra még átértek majd Kisvárdára, és akkor fogjuk kezdeni az alkalmat, amikor a nyírteleki csapat megérkezik. Készülünk játékkal, közös vacsorával, hotdoggal, énekléssel, illetve lelki résszel, igetanulmányozással, és hát úgy kell tervezni, hogy ez nem egy másfél órás alkalom, hanem egy kicsit tovább szokott tartani, úgyhogy kérünk szépen a szülőktől kimenőt, hogy későn érkeznek haza a gyerekek, de jó helyen lesznek, és reménység szerint azzal az élménnyel, ami az Isten dicsőségébe és az ő üzenetébe vonja be őket, azzal fognak majd gazdagodni. A gyülekezet többi tagját, aki nem tartozik életkorából adódóan az ifjúság és konfirmandus korosztályba, azoktól pedig azt kérem, hogy imádságban hordozzuk ezt az alkalmat, hogy tényleg ez az alkalom is a gyerekeknek, fiataloknak a lelki épülését szolgálhassa, gyülekezetünk épülését is, és hogy Isten el tudja végezni azt a munkáját ott így ebben a közös közösségben, közös ifi alkalmon, amit ő tervez számunkra. És ehhez kell a gyülekezet háttérimádsága. Tehát ez a pénteki alkalom. Jövő vasárnap 3:45-től imakörre várjuk szeretettel a testvéreket, 10 órától pedig istentiszteletre és gyermekbiblia körre, és úrvacsora és születésnapos köszöntés is lesz. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Gyülekezeti hírlevelünkből és a 2026-os igés naptárakból vigyünk bátran másoknak is. Bibliaolvasáshoz útmutatók még kaphatók 950, illetve 1175 forintos áron. És az istentisztelet után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet válogatni, ingyen. Ha valaki mégis szeretne, akkor az ott elhelyezett persejbe adakozhat a gyermek és ifjúsági szolgálat javára. És a bulletinben láthatjuk az előttünk lévő alkalmakat, amiket szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani. Házaspáros kör február 7-én lesz, gyülekezeti délután március 15-én. Eke alkalmak közül ifi hétvége van előttünk, ami február 13-tól 15-ig lesz. Szeretlek benneteket, az a témája a hétvégének, és lehet már jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon. Biatorbágyi alkalmak, férfi nap február 21-én, női nap pedig február 22-én lesz. És február 7-én lesz hitmélyítő csendes nap Zuglóban. Ez az az alkalom, amelyet én szervezek, és tavaly is már voltak, tavaly előtt is testvérek közül néhányan velem. Ha valaki szeretne erre jönni, amíg van hely a kocsiba, addig szívesen fogadom a jelentkezéseket. Új teremtés lesz egyébként a témája a csendes napnak. És egyházmegyei hittanverseny pedig március 14-én lesz. És itt van az imádságlista is, hordozzuk imádságban azokat a testvéreket, akik feliratkoztak erre. Hálásak vagyunk Istennek, mert sok mindenben tapasztaljuk ezekkel a testvérekkel kapcsolatban is az Isten gondoskodó szeretetét, és a testvérek is tapasztalják azt, hogy milyen fontos az, hogy egy közösség, egy gyülekezet hordozza őket. Reménység szerint sok bizonyságtételt is fogunk majd ezektől a testvérektől hallani a következő időszakban is, így gondoljunk rájuk ezután is, és mindenkire, akit az Isten a szívünkre helyez. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor énekeljük a befejező énekünknek az első versét, ez a 450-es számú ének. Imádkozzunk. Mindenható Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egyigaz Isten, áldunk és magasztalunk téged, és hálás a szívünk azért, hogy te fenséges és magasztos Úr vagy, és mégis közel jössz hozzánk, és jelenlétedbe engedsz minket. Köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy láthatunk téged, hogy hallhatjuk a te hangodat, és hogy Jézus Krisztusban bizonyságot tettél számunkra is a te embermentő, szabadító szeretetedről. Köszönjük neked, drága Urunk, mindazt, amit nekünk hoztál azzal, hogy eljöttél közénk, hogy meghaltál értünk a Golgotai kereszten, és köszönjük azt, hogy minden összetört életet, amely hozzád kiállt és benned bízik, te újjáteremted és megajándékozod igazi élettel. És köszönjük neked, drága Szentlélek, hogy itt vagy közöttünk, megérintesz bennünket, és te vagy az, aki megnyitod a mi szívünket és értelmünket, és megadod azt, hogy meghalljuk az Istent, hogy befogadjuk hittel mindazt, amit Isten cselekszik, és hogy megadod az erőt abban, hogy az új életben tudjunk járni. Drága Urunk, így áldunk és magasztalunk téged, és hálás szívvel hozzuk eléd a mi könyörgéseinket, kéréseinket, hálaadásunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk azokért az embertársainkért, akik nehéz helyzetben vannak. Azokért is, akik gyülekezetünkhöz tartoznak, de azokért is, akik nem ismernek még téged, a világban vannak, de küszködnek valamilyen nyomorúságban. Betegségben, szorongattatásban, kilátástalan helyzetben. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük, és te adj nekik megoldást az életükbe, és te mutasd meg magad nekik, és emeld fel őket a te gondoskodó atyai szereteteddel, jelenléteddel. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy imádságban hozhatjuk eléd a családokat is, a különböző generációkat, itt a gyülekezetben is, és a személyes életünkben is, az egészen kicsinyeket, a fiatalokat, a felnőtteket és az idősebbeket is. Hozhatjuk eléd azokat a kötelékeket, amelyeket emberek megkötöttek a te színed előtt, amikor közös útra indultak házaspárok. Köszönjük neked azt, hogy sokan, akik házasságban élnek, sok-sok áldást élnek át. De hozzuk eléd azokat a házaspárokat, családokat, ahol nagyon sok a nyomorúság, a fájdalom és a küzdelem, és törnek vagy törni látszanak ezek a családok. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és te beszélj az ő szívükkel, és mutasd meg nekik mindazt, amire szükségük van, hogy meglássanak, megértsenek tőled való üzenetként, hogy helyt tudjanak állni a mindennapokban, és úgy tudjanak lépni, cselekedni, ahogyan az a te akaratoddal egyezik. És drága Urunk, köszönjük neked, hogy imádságban eléd hozhatjuk gyülekezetünket is. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért a lelki családért, amelybe helyeztél bennünket, a Philadelphia gyülekezetért. Köszönjük neked a testvéreket itt Nyírteleken, Görögszálláson és Kisvárdán is. Köszönjük neked azt, ami ebből a közösségből áldásként fakad a mi számunkra. Köszönjük neked azokat a szolgálatokat, amelyekbe beleállhatunk. És köszönjük neked azt, hogy te használsz bennünket arra, hogy szolgáljunk a külvilág felé. És imádkozunk, Urunk, azokért, akiket te meg fogsz ragadni majd a következő időszakban, akik felé már készíted a mi utunkat, hogy megérkezhessenek ide a gyülekezetbe, és te már látod, hogy hol lesz itt és hogyan lesz itt a gyülekezetben az ő helyük és az ő szolgálatuk, akár itt Nyírteleken, akár Görögszálláson, akár Kisvárdán. És drága Urunk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a világot, eléd hozhatunk minden embert, köszönjük neked azt, hogy te gondot viselsz mindenkire, és mindenki megszólíthat téged. Így köszönjük neked, hogy tegnap sokan a fiatalok közül vizsgázhattak. Add, Uram, hogy úgy legyen ennek az eredménye, ahogyan te az ő útjukat akarod utána terelni. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy neked van gondod azokra is, akik veszteségeket éltek át az utóbbi időszakban, és nagy traumák, tragédiák történtek az életükben. Rád bízhatjuk őket is, és kérhetjük a te segítségedet az ő számukra is. Így kérünk, Urunk, hogy légy velünk mindannyiunkkal, és hallgass meg közös imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk,
aki a mennyben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg arra, amint a mennyben, a föld is. Minden napi kenyerünket akar meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátanak az ellenünk védkezőknek, és ne vigyünk minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 450-es számú énekünket.
Thank you.
az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. Legyen így, legyen áldás a következő hetünkön, lássuk meg, és látszódjon meg a mi életünkön az Úr dicsősége. Erős vár a mi Istenünk! Erős.